Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Érkezési oldal. Ez a címe a sorozatunknak. A kezdő képen láttuk a peronon álló fiatalembert, üres vágányt, várja a vonatot. Különféle emberek várják az érkező vonatot, amire teljesül, másnak nem, ismét másnak egészen másképp teljesül a várakozás. Valamelyik várakozó, te vagy én lehetünk. Ha most estéről estére nem érzi magát valaki találva valamelyik várakozónak a bőrébe, nem tud vele bújni, akkor félő, hogy esetleg elmarad ez a találkozás, akkor lehet, hogy az élet nagy és egyetlen találkozás, a visszamentélő találkozás a múlik el. A vonat megérkezett, közölelnek az utasok, a várakozók a vágány végénél állnak és fülkészik a tömeget. Az arcok hol megjelennek, hol eltűnnek a nagy hullámzásból. A táborban egy pillanatra meglátjuk őt, akit várunk, de aztán megint eltakarja egy másik arc. Próbáljuk be azonosítani, elbizonytalanul. Biztos, hogy ő az? Bátortalanul mintegetni kezdünk, de ők nem itt vissza. Talán nem lát minket, a telega mindat érkezett, vagy talán nem ő az. Most, mintha elmosolyodott volna, de az is lehet, hogy nem rájuk lév, hanem mögöttünk valakire, és a mosoly is neki szól. Mi van akkor, hogyha kiderül, hogy nem ő az, és mi majd fölkészültünk rá, és már rohanunk felé, az utolsó percben többen ugrálunk tévedtünk. De mi van akkor, ha mégis ő az, és mi fáradtan hagyjuk, hogy elmenjen mellettünk. Sőt, lehet, hogy már esett. Kedves testvérek, ez keresztelő Jánosnak a tárgyatja. Peronon most ő áll, és erre is talán. De mielőtt vele kezdenék, hadd ismételjem meg azt az udvariatlanságot, amit tegnap is megismételtem. Hogy előbb elmondtam, hogy aki most eljött ide a peronra, itt az őri vilmos terem peronra, az a csapat is emlékeztet bennünket arra, eljött azért, hogy vele találkozzon, akkor hadd fejezett, hogy én is nagyon várom a találkozást, és tényleg az örülök azonban, hogy eljöttek. De a mai estén nem velem kell találkozni, és aki csak velem akar találkozni, az csalódni fog. Mert egyrészt már régen nem vagyok a régi, másrészt pedig biztos, hogy sok minden történt azóta, hogy 14. éve elkerültem innen. Szóval az ilyen újra találkozásokból mindig csak csalódás lesz. Ezért azt mondom, hogy aki velem akar találkozni, az inkább most menjen el. Most úgy hallom, vagy úgy látom, hogy valak, akik ezt megfogadták, mert ott már nincsenek itt. Na persze voltak néhány, akik kimentették magukat, hogy dolgok lesz ma ennőnek. Lehet, hogy valaki komolyan ment át, ez nem ugyanaz, hogy velem érdemes foglalkozni őket. Megnéztem, igen, egy kicsit már összeugyesek. Na most, ugyanakkor látok új arcokat is, ennek nagyon örülök, akik most próbálkoznak ugyanezzel. Ezért kellett elmondanom ezt a szöveget. Tényleg, ha szívem szeretetével mondom ezt a humort, de ugyanakkor nagyon-nagyon komolyan gondolom, hogy egész biztos, hogy az a gyülekezeti tag, az a templomos közösség, amelyik azt várja, hogy a lelkész megszólaljon, és ha a lelkész mondjon valamit, az mindig csalódik. És talán valahol a csalódásaik és keserűségeink hátterében valahol ez van, hogy mi nem látunk tovább az embernek. Hogy mi ebben a hullámzó világban és tömegben mi bizonyos arcokat látunk és végül fölfedezni, de aztán nem az igazit, nem őt, hanem az eljövendőt látjuk, várjuk. Kedves testvéreim, ezután furára volt, hogy ebben a helyüket megtartották, és nem látok, hogy valaki kiment volna, akkor gyorsan közepébe vágunk, és Máté 11-ből elolvassuk a hiányok igét. Amikor pedig járt a börtönben, hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy más várjuk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el járosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallnak. A halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdetetik az evangéliumot. És boldog, aki nem utálkozik meg én benne. Nem találtam ennél visszataszítóbb börtönképet, pedig szerettem volna. Interneten megnéztem régi római börtönök, stb., de nem volt ilyen, mert ezek már romokban vannak általában. Mindenesetre ez is elég visszataszító. Valaki járt a saját házában, ott lent azt a cellát látta, a magánzárkát, ahol se ág, se inni nem lehet, ahol borzalmas körülmények között kellett szenvedni a elítéltnek, ítéletre várónak. Azt talán jobban megérti ezt. Mindenesetre egy kicsit próbáljuk beleérni magunkat abba, hogy most a rács másik oldalán. És a névtábla nem keresztelő János, hanem az én nevet testvérem. Ha most belül vagyunk a rácson belül, és ezt tényleg átérjük, akkor nagyon megértjük János el bizonytalanulását. Nagyon járgol Jézus otthona. De valószínűleg a magzati kori találkozás óta nem találkoztak, és már csak felnőttként látják újra egymást. Maga mondja ezt el, János evangélium szerint, ami nézem, az első fejezet 29. versétől, másnap János látta Jézust, amit jött el, és így szólt, íme az Isten bárány, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előfordult én. Én nem ismertem őt. De azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertél egy Izraelet. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az. Aki Szentlélekkel keresztel, én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Kedves testvéreim, így kezdődött ez a történet. Aztán ide érkezett meg a rács mögé keresztelő János, és az ítélet kérlelhetetlen profétája, az Ószövetség utolsó profétája, az Újszövetség első profétája, aki ítéletet hirdet és olyan messiást állít elég, aki maga is ítélni fog szórólapátot a kezében, és megbünteti a bűnösöket. Föl kell tehát készülni a fogadására, megtéréssel. És ez a János ide jut. Úgyhogy a rács mögött van ideje gondolkodni, és a gondolkodásának az a végkövetkeztetése, hogy valami nagyon nincs rendben. Ezért keresztelő János adventje, a kétségekkel küszködő adventje. Azoknak az adventje, akiknek megingott a bizalma. Hogyan lehetek én börtönben, míg Jézus szabadlábon van? Miért nem hordítja a kisujját sem értem? Miért engem hagy bűnhődni, és miért nem azokat bünteti, akikről az ítélet meghirdetése szólt. Párhuzamot lehet vonni egy kicsit Jónás és János között. Mind a ketten. Jónás gyermekes módon és nevetségesen húzzog magával, valószínűleg szándékosan is teszünk nevetségesé a Szentírásnak ez a könyvet, mert tényleg az legyen az ember néha. A keresztelő János feje fölül nem csak a vicinus bokor szárad ki, hanem valóban nagyon kemény helyzetbe került, hiszen tudjuk, hogy ebből a börtönből már aztán érve nem került ki. Hallja, hogy itt csodákat tesz, tehát képes lenne Herodessel fölvenni a harcot, és járni kiszabadítani, nem teszi. Nem akar. Akkor lehet, hogy nem jó a messiás. Gyötrő kérdéseket. János nem a börtön élet muszolsága fáj, nem is a haláltól fél, azt is elfogadja, hogy Jézusnak kell növekednie, hiszen ő mondja, és neki pedig alábszállnia. No, de ennyire. No, de ilyen méltatlan. Szívem arra, hogy János evangéliuma leírja keresztelő Jánosnak az örömét. Ahogy ott áll Jézus mellett, képletesen szólva, és bizonságot tesz róla, elhajtja magától a taliplányait, engedjetek már, hagyjatok már békén, őt kövessétek, mert én vagyok a messiás. Szuggerálják szinte arra, hogy na hát akkor mondd meg, hogy ki vagy te, ugye te vagy a messiás, szinte benne van a kérdésben, megmondtam már nektek, nem én vagyok a messiás, menjetek utána. Én a szarúja sziát nem vagyok méltó, hogy megmondjam. És akkor, amikor megint megkérdezik őt, hát ki vagy te, miért keresztelt minden, akkor elmondja, hogy hát én csak az út egyengetője vagyok. Én olyan vagyok, mint a vőlegény barátja. Nem az enyém a mennyasszony. Nem én miattam a lakodalom. De örülök az én barátom örömének. És ez az örömök betelestet. Teres testvérek. Ezután jön az, amit látunk. Ezután a csodálatos, reményteljes örök után. Jön a örök. És jön Jézusnak ez a kegyetlen hallgatása, közömbössége. Semmi hír róla, illetve arról van hír, de arról is hír, hogy egyáltalán Jánosra foglalkoznak. Tudjuk persze, hogy Jézus aztán foglalkozik Jánosra, és megfelelő helyre teszi őt, az emberek, a követők előtt elmondja, hogy az, hogy a születettek között nincs nagyon nála, de ezt nem Jánosnak mondja. Kedves testvéreim, nekünk is valami ilyen okból támadnak kétségek. Ilyen okból keletkeznek elfedések a hitünkre. Megmondom őszintén, hogy nem vagyok ettől mentes én sem. Tudom, hogy ma mit kell hirdetnem, és azt fogom hirdetni, de személyes vallomásként kell elmondanom, hogy a lelkipásztori szolgálatomban a legnehezebb terület az, amikor olyan emberekkel találkozok, akiknek a szenvedését, a sorsát nem tudom megmagyarázni. Nem tudom megérteni. És nem tudom nekik megmondani, miközben harcolok értük, imádkozom értük és imádkozom velük. Nem tudom megmondani, hogy testvérem, neked ezt miért kell elszenvedned és nekem miért nem. Miért kellett beteget születni? Háromféle olyan betegséggel, amiből egy is elég lehet. Alig látsz, összeroppant a gerincet, minden rész így jelenít rossz. Egyes azok közül sorolhatnék, sok-sok ilyen eset. És ezek mind valahol nagyon ránehezenek az emberre. Az első látogatás után az ember úgy jön ki egy ilyen testvértől, hogy jaj, de jó, hogy nem én vagyok ilyen. Hú, hála neked, Uram, hogy nekem ilyen problémáim. Aztán az Úristen nem hagyja az embert, és újra vissza kell menni a testvérhez, és még sokszor is újra, és nem gondol a sebe. És a kétségek csak még jobban szakadnak és repednek. Nagy bárhogy nehezebb néz az emberre. De az Isten talán éppen szakadja. Az egyik olyan sorsokat, amire nincs magyarázat, a másiknak pedig oda tartja ezt a szem elé. Valahol Kérjétek. Hordozza meg a keresztet. Valahol mindenkinek szembe kell lépni a kétségekkel. Mert a hit az mindig kétségektől van. A igazi hit az mindig a kétségeken erősödik meg. Próbáljuk meg egy kicsit talán most ezeket a kétségeket, ezeket a repedéseket, ezeket a lelki törésvonalakat közelebb megnézni. Vannak olyan emberek, akiket talán így apostrofálnék, hogy az egy kétségesek. Egységesek a kétségben, ugye, hogy kell visszavenni ezzel, ugye a unitárius testvéreinkről, akik ugye akkor egységesek, vagy kétségeskednek a háromságban, a Szent Háromságban. Na, de én azt hiszem, hogy nem kell nekünk más portáján se törni. Mi jó evangélikusok is nagyon könnyen el tudjuk hagyni azt a jó romkai, luteri, nagytartsai, nem mondjuk, hitünket. Egy ember egy rossz élmény alapján. Vannak olyanok, akiknek elég volt egy gyermekkori, egy felnőttkori, bármilyen kori rossz élmény az egyházon, az egyház egy gyarló szolgájában. Tényleg, hogy vannak olyanok is, hogy rám emlékeznek így. A sok gyülekezetemben ugye voltam Jóhorterében is, most Lőrincen vagyok. Valaki egy ember, a bárhoz, hogy biztos, hogy van olyan, akiben rosszul voltam. És én voltam meg jár. Vannak, akik sokkal hamarabb elugják a törő között, mint Keresztelő János. Az első kellemetlenség miatt elhagyják az egyházat. Itt a múlt héten telefonálunk, ha valakivel ugye nézzük a listát évről évre, a nyilvántartott a listáját, a számítógépen is van egy testvér, akiről még semmiféle hírunk nem volt, és fölhívtam egy telefonon, egyáltalán létezik, ilyen létezett. Megkérdeztem, hogy nem evangélikus. De, tehát akkor miért nem? Hát, még a sokorai idejében, az a sokorai az első lelkész, a templomépítő lelkész, aki fantasztikus nagy gyülekezeti munkát végzett, és csak jót hallottam róla, először hallottam ilyet, hogy valaki azt mondja, hogy a sokorai idejében, de neki volt egy apjegyeben. Mikor volt ez? 1965-ben meghalt sokorai járó. Nos, kedves testvéreim, Csepregi Béla bácsi mondta el annak idején nekem, hogy orvosláti lelkész koromban, itt remobilizált ebben a teremben, és akkor mondta el, a vacsora asztalán beszélgetve, az előkerült, hogy hát azért igen, a szorosági hit vallásra nem volt mindig szilárd, mint a zombanyi ősök idején. Az 50-es években kampány szerűen, lehet, hogy van a időség, amit emlékeznek is erre, már lehet, hogy csak egy biztos régiót érintett. Szóval voltak emberek, akik odálltak a utca végére, amikor tudták, hogy a videórára mennek az evangélikusok, és megkérdezték, na hát emberek, hol mennek maguk a videórára? Hát maguk nem mennek a videórára. És ezek az emberek nem mennek a videórára. Mert azok az illetők nyilván úgy mondták, nyilván olyan híreket hallottak, nyilván az 50-es években. Egy-egy rosszóért is lehetett, nem csak börtönt, de vitót is kapni. Nem így érkeztünk. Béla bácsi sem így érkezett ezek fölött, csak azt mondta, hogy nem különös volt, hogy elég volt egy ilyen alkalom. Az egy kétségesek. Ma is találkoztam egy ilyen testvéremet, hogy után ide jössz az esti alkalomra. Nem. Én csalódtam. Kedves testvéreim, a második csoport, vagy a második kategóriája kétségeskedőknek, az okos kétségeskedők. Akik logikusan gondolkodnak, és úgy látják, hosszas mérlegelés után, adott esetben éveken keresztül mérlegelik a dolgokat, és úgy látják, hogy van valami jobb, igazabb, és az, amit ők eddig hittek, az nem az, aminek lennie kellene. Nem az, amit ők vártak. Az egyházban, a gyülekezeteiben az egyik jellemző jelenség a fluktuáció. emberek jönnek, fölvilagosulnak, valami megragadja őket, aztán egy-két hét, hónap vagy év után, mintha csak kiszívták volna az evangélium mézét, vagy keresnek egy másik közösséget, ahol jobban csinálják, ahol jobban mondják az igét. Vagy egészen átmennek valamiféle új Isten irányába, akár közélet, politika, vagy más irányba, valami más tanítás, tanítási irányába. És kétségeknek a sora talán aztán nem áll meg, mert hallja az ember vissza, hogy most már nem is abban a közösségben van, hanem már amokban, de már onnan is megy, mert ott is problémák. Aztán vannak az érdekből kétségeskedők. Megszivatolják, hogy milyen változás várható, és elkezdenek kételkedni az addig elfogadott hitben. Mondanám úgy, hogy az egyház politikai kalandorok, akik mondjuk, ha jön egy rendszerváltás, akkor keresztény kurzus szivatolva tömegesen keresztelkednek, aztán tömegesen tűnnek el. De egy kis rövid gyerekezetben keresztveléseknek a egyharmada legalább ilyen. Én is megkeresztelem a gyerekeket, természetesen a karanyi jól jár a gyerek a keresét, a szülei nem törődnek a fogadalmukkal, az nagyon fájdalmas, de engem ez nem érdekel, mert ide van én törődök azzal a gyerekkel, mert én évente legalább egyszer meghívom őt, és megállapodhatok. A érdekről kétségeskedők, akik egy darabig tisztek, aztán utána valamiért átnyergelnek, mert már nem igazán hisznek ebben, és tulajdonképpen csak eljátszák, hogy hittek, és eljátszák, hogy kétség támad. Mindig is az érdek volt a fontos, amit volt a lelkében. Tehát vannak az emelkedettebb kétségeskedők, akik már irodalmi szinten tudnak kétségeskedni. Akiknél sokszor egyfajta mesterkészséget érzek, és Isten bocsásson, hogy nem érkezni akarok. És ha most egy verset idézek, akkor Isten őrizze meg attól, hogy én nagy ászlót, a költészetét ezzel minősítsem. De az Agyon Isten című, Agyon az Isten című versében Isten egy ilyen jótékony zsinnek tekinti. Nem tudom más mondani. Agyon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres rékán gabonát, árakezete karmát. Lámpámmal lángot, ne kerjen korán az ágyba kezelnem. Kérdése választ ők úgy jön, hogy hitem széjjel ne tudom. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet. Nekem a kérés nagy széjjel. Hagyjon is a kérdés. A mélység, amikor már azt érzi az ember, hogy igen, valahol itt van a lényeg, ebben a sorban ölsz testet, hogy kérdésre válasz, ő úgy jön, hogy hittem széjjel ne tűnjön. Ez csodálatos. Ez olyan, amit én a szószékre mentem be és eljárhozom. Amit minden testvéremnek ajánlok, hogy imádkozzon el, amikor jönnek a megkísértett idők. De valahogy azt hiszem, hogy ott van a probléma, hogy mi is így fejezzük el sokszor be. Nekem a kérés nagy szégyen. Hagyjuk is, hogy nem kérem. A probléma még ott van, hogy a megfogalmazott kérdés soha sem jut el a címzethez, mert nem is neki tűnik igazán. Hagyjon Isten. Ő. Nem te. Isten szeretne beszélni, bárkivel beszélni, csak egyrészt a másik szemében lehet, hogy összeáll. Vagy lehet, hogy öröző egymást nyilván, mert most nyilván a lényeg megértése kedvéért mondom ezt, hogy egyrészt a másik szemében. Te, nem ő. Az úr, hogy ő, akkor nem neki beszélek. Akkor másnak beszélek. Akkor menjük el a címzőt, ez az imádság. Ez a vers nem imádság. Ez egy régus. Az imádság az az, amely így kettődik, hogy Istenem, te vagy mi atyák, te beszállt. és tudom, hogy kinek szültem a megszólítást. Valóban hívni akarok. Olyan kételkedők, akik valóban hívni akartak. Ilyen hadi egyik versében ez üdvözlődik, a hiszek hihetetlenőre. Ez a Parvosz cím fejezi ki a kétségeskedést. Hiszek és nem hiszek. Hiszek, bár hitetek vagyok. Azt hiszem, hogy sokunknak fejezi ki egy adott helyzetben a lelki állapotát. Hiszek hitetlenül Istenben. Mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva, sem élt, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még voltak, cifrázott semmiség, most minden imává vált. Most minden egy kusány, mely teri szívem, testem, lelkem, és mely egy kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szag, ó, bár haltam volna meg, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs, derékség, ó, jaj, de kelletek, hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Beteg vagyok, beteg. Megállok, mint arra járok, és eszmélni akarok. Szent káprázatokban előttem szár titokra. Minden titok-e nagy világon, az Isten is, ha van, s én vagyok a titkok titka, szegény hajszóló maga. Isten, Krisztus. Erény és sorban minden, akit áhítok. És miért áhítok? Ez magamnál is. Ó, jaj, nagyon titok. Hinni nem akarom, és hinni akarom kételkedünk. Látszol, hogy ugyanazt veszik. Megszólítják a Istenitől, de mégsem tel hozzá a kohász. Hasonlattal hadd éljek olyan, mint amikor két ember áll a befagyott folyó partján, feladom az, hogy átjussanak a másik oldalra, tehát nem tudni, hogy még elvírja őket. Az, aki valóban át akar jutni, az vesz egy botot, és elkezdi tapogatni a nyeget, és keresi, hogy hol kemény, hol vastag, hol masszív, és óvatosan, lépésről lépésen igyekszik előre haladni. Aki nem akar átjutni, az is mindent csinálja, de jó nagyokat sóz a jégre, és igyekszik megbizonyítani, hogy nem lehet átmenni. Nem elég erős a jég. Sose fog átjutni, mert nem akar. Keresztelő János Jézusnak címzi a kétségeit. Két követet szült. Szimbolikusan szoktuk ezt érteni, minden emberek van két követ. Imádkozó keze. Keresztelően valóban egy imádságot küld el Jézushoz. Kohász. És erre a kérdésre, erre a személyesen megfogalmazott, személyesen Jézushoz eljutatott kérdésre személyes választ. A válasz kérdezőre. A válasz az, hogy Jézus nem maga megy el. Hajban is követetünk. És ez azt jelenti, hogy a kétségeinket Jézus úgy akarja megoldani, úgy akarja megválaszolni, hogy egymás a viszont. Ezért kell a gyűjtelen közösséget. Ezért kell a testvér közösség. Ezért kellene nem csak itt a templomban, hanem a háromként összegyűjteni. Kis csoportokban, úgy, mint az őskeresztények napokat a házaként összegyűltek és a templomban is. Ezért kellene keresni az olyan közösségeket, ahol egymás hitén, egymás megharcolt kétségei erősödhet. A Jézussal találkozott emberek hathatják meg a támaszt adott esetben. A Jézustól érkező követek hozhatják a hírt. Betegek gyógyulnak, halottak támadnak fel, leprások tisztulnak meg, szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Ezek mind olyan dolgok, amik ma is megtörténnek. Mert Jézus ma is él, ma is munkálkodik. Csak valahogy belőket ezek a hírek elkerülnek. Úgyhogy volt az őszi evangéliától hallották a Kübekházi polgármestert, nem tudom, volt-e ott valaki. Hallották, hogy egy ember, akinek ez ágába sem volt biztos követének lenni. Hát olyan prédikációt mond, a bizonságtétel mond, ami egyszerűen nem tartsatja hidegen a halott. Tudjuk, hogy nem a levegőbe beszél. Jézus az akar, hogy ilyen követek legyen. Lehet, hogy te vagy a válasz, drága testvére. Most innen arra mész, vagy a munkahelyre, a szomszédodhoz, és lehet, hogy te vagy az egyik követ, akinek át kéne adni valamit. Át kéne adni azt a reménységet, amiről tegnap hallott. Hogy igen, de lehet korban is lehet boldogra lenni, és beteljesedett reménységről szólás. Aztán Jézus, ő valóban azt akarja, hogy mi higgyünk, hogy a harapás szóriga. A bizalmatlanságot, a hitetlenséget, a kételkedést, még nagyobb hitet igénylő helyzet kiváltásával lehetsz valahogy előidézni. Mire gondolom? Jézus azt akarja, hogy keresztelő János is legyen legalább olyan, mint a kapernaumi százados. Tudjuk jól, a kapernaumi századosnak a hitét Jézus megdicséri, hogy ilyen hitet tizenhetesen találtam. Mit is tett ez a százados? Jézus azt mondta, hogy elmegyek és megindítom a szolgálatot, azt mondja, nem, nem, uram, nem. És azt mondja, szóval, és megindítom a szolgálatot. Tudom, hogy te képes vagy. Tudom, hogy te ennyire hiszek benne. Tudom, hogy te ezt nem csak meg tudod tenni, hanem ha akarod, megteszed, ennyire bízom benne. Tudom, hogy elég a bizalomért, semmi sem érek a gyógyulás, semmi sem ér, semmi érben az életben. Mert ha nincs a hitnek ez a feszültsége, nincs a hitnek és a kétségeknek ez a mélysége, akkor egy csodás gyógyulás is hétköznapi válik. Ugye testem, ki vagysz? Hányszor tudtuk meg már egy nagy bajból, megmagyaráztuk, igen, segített az alulóbét, és úgy gondolom, hogy ez minden jó, segített a tárgyatrendetnek, a nem tudom, és az ne. Isten csodálatos módon föntartja az életet, de nem tudok rajta csodálkozni, mert az Isten csodái hétköznapi vár állok a számomra. És az Isten azért visz bennünket mély helyzetekbe, és azért helyett rácsolgít bennünket néha, hogy egy picit már ott a hűvösön elgondolkodjunk. Rádöbbenjük arra, hogy bizalom nélkül nem megy, és a bizalom az nem vallásosság. Nem az, hogy én mit gondolok az Isten, hanem hogy ő mit akar velem kezdeni. Keresztelő Jánossal azt akarta kezdeni, hogy maradj az ötöt. Ne fogok fejedni, ezt nem mondtam őt neki, de János megértette a küldetését. Illés profétai küldetése volt. Illés alatt ideje lefejezte a 450 Baál profétát, keresztelő Jánossal lekerült. Meg kellett tapasztalnia ezt a hitot, nem tudom, hogy miért így tette az Isten, de így tette, és Jézus mondta. Kedves testvéreim, Jézus azt akarja, hogy megértsük. Hitben járunk, és nem látásban. Ahogyan a zsidókhoz írt levél, csodálatos annak, ami szólnak erről. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való megnyugvás. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonságot a régiek, Noé, Ábrahám, Mózes, de kifogyék az időből. Ezek hitában országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, csodákat tettek, betegségből épültek föl. Másokat viszont megkínoztak. Megkorbácsolás, börtön, bűncseket szenvedtek el, más keresztelő állást. És mindezeken noha a hitában elnyerték az írás jó bizonságát, nem teljesült be a hitet. Hát lehet így hívni? Van értelme a hitnek, ha nem teljesülnek meg az ígéretek? Rád mentek, nem az a célja, hogy karácsony legyen belőle. Karácsony fa legyen belőle. Tessék megfigyelni, hogy ma az adventi koszorú az már régen nem az, aminek lennie kell. Meg itt nem akarok megbántani, hogy az esztétikai dekoratív eszköznek látja valaki a lakásában, mert a virágboltok olyan szép koszorúkat csinálnak, én is megcsinálom ezeket. De ezeket a koszorúkon már minden rajta van, hogy a karácsony után szokott rajta lenni. Mert is nagyon szeretek ez udalmas. Szép, csak nem arról szól, hogy a szomjuk éve. Az ilyen advent, amelyik Már az első pillanatok kezdve állandóan ilyen kis elő kóstolókat, meg ilyen megbizonyosodásokat akar kapni a majdani beteljesedésről, annak nem is lesz beteljesedés. Az olyan gyerek, aki tényleg az adventi kalendárium minden napján kap egy csokot, amit már a szarozóton párol, de sok minden más sem. Mert az ellenkező járva hívnelve Jézus. Elvesz dolgokat. Kétséget, vagy ürességet, hogy így vezet bennünket a végső beteljesedéshez. Az örök élet reménységéhez és beteljesedéséhez. Kedves testvéreim, ha keresztelő jánosi módon nagyon elkeseredünk, akkor vegyük elő így a két kezünket, a két követünket, imádkozunk, vegyük elő az énekesünket, Solc László énekét. Én egyre jobban érzem át azt, hogy ezek az énekek, az énekeskönyvek énekei, ezek nem irodalmi alkotások, mert nagyon szépek, Solc László különösen is szépen ír, hanem ezek konkrét élethelyzetben született imádságok. Időként jó utána nézni, hogy egy-egy ének milyen körülmények között keletkezett. Lábon futott, de nem hallott, a utat megutatott, Solc László, 50-es években nem húzott, mert kibáztott. Történeteket lehet vele elmondani. De nem egy véget. Tehát Jézus válaszol hozzá és megérkezett. Elküldte a követeit énekben, mondatokban, imádságban, és megadta a választ. Mi a végére ért, Jézus, te vagy az út magad, siess az végén magadat. Mint fogadja a téged, énekel. Látjuk a szamárhától meghozogó eljövendőt, aki sorok számára nem elég. Mert nem azt teszem, amit én már. De nem veszik észre, hogy lehet vele halad. Nem felé, nem hozzám jön, hogy börtön rácsolsz, fölkörje, vagy nem nagyon keresztre. De értem. És értem. Értem. Ámen. Imádkozz. Kérem, hogy most néhány perces csendben így küldjél a maga kiváltság történet. Feljövőben volt. Istenünk, sérültek vagyunk, keresztelő János. Megmondjuk őszintén, nem mindig esnek jól a szavait. Nem mindig esik jól a hallgatásod. Kifejezetten rosszul esik, hogyha évekig, várja évtizedek, azt minket szenvedni, saját legjobbát főni. Urunk, sokszor úgy gondoltuk, hogy nem foglalkozunk veled. Nem tudjuk hozzá senkit. Ha te nem tudsz meg, akkor mi sem tudunk veled. Talán ma mégis megérthetünk valamit abból, hogy mit is akarsz. Én azt akarom, hogy tényleg teljesen a téged várjuk. Hogy tényleg meggondoljuk azt, hogy általunk megállódott vallásos poszt az, amit ünnepésünk. A keresztelő János olyan szépen kiterelve elgondolta, hogy te majd növekedsz, ő pedig ott örvendezik majd mellettük. De te nem erre hiszel bennünket. Te arra hiszel bennünket, hogy tényleg kövessük téged. Hogy elindultál az úton, a keresztúton, többre vagy képes értünk, amire még gondoljuk, hogy képesek vagyunk érteni. Tudunk, kezdje el munkálkodni bennünk, hogy mi talán hitben, hitvallásban, megnőszint, megöregedett szolgáid, Nem vagy most.